Sziasztok! Engem Oláh Péternek hívnak, OP-nak, a szakmában így ismernek. Felépülő függőnek tartom magam. Most már 15 és fél éve józanodom. Nagyjából most tartom magam egy félúton, vagy nullán, mert én nagyjából egy 15 évet használtam hozzávetőlegesen. Tehát 15 éves koromban kezdtem, és 30 éves koromig, amíg le nem mentem Komlóra. Hát tulajdonképpen így az előéletem, azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos, normál, középosztálybeli családból jövök. A szüleim effektíve teljesen normál emberek voltak. Hát talán annyi, hogy az édesapám sportoló volt, egy vágott sportoló volt, ami ezért eléggé befolyásolta azt hiszem az életemet, illetve mondhatom akár a mostani életemet is. És az édesanyám meg egy, nem volt ilyen kiemelkedő sportoló, viszont egy edzőtábornak volt az igazgatója, ami a Szabadsághegyen volt. Ami talán azért fontos, hogy mindig sportolók között voltam, ott az eszemet tudom, tehát ilyen válogatott sportolók között. Azt gondolom, hogy elég jó környéken nőttem föl, Újlipótváros, tehát hogy volt egy ilyen kis buborék, ami egyébként azt hiszem, hogy akkor pukkadt ki, amikor középiskolába kerültem, ugye 14 évesen. Egy első osztályban még nem nagyon volt így úgymond probléma, mert ezt már most már másképpen mondanám, mert előtte azért azt gondolom, hogy ezt a buborékot csak arra hagytam el, amikor elmentem edzésre különböző helyekre, de az is majdnem mindig a kerületben volt. Úgyhogy tényleg volt egy ilyen nagyon jó kis búra alatt nevelkedtem. Azt hiszem, hogy az egy nagyon boldog időszaka volt az életemnek, rendkívül sok örömért. A 80-as években azért másképpen működtek a közösségek, és tehát bennem még úgy él, hogy akkor volt egy ilyen közösség, ami, mit tudom én, apák, fiúk lementek focizni a dühöngőbe, és akkor utána meg kiültek a padra, és akkor itt beszélgettek. Tehát egészen másképpen működött. Azt gondolom, hogy ez a közösségi élmény egyébként fontos a mai napjaim, minden napjaimban is egyébként. Na és amikor bekerültem a középiskolába, akkor azt láttam, hogy nagyon sok mindenhonnan jöttek emberkék, hogy például menő cigizni. Én, nekem az édesanyám cigizett, az volt a deal kettőnk között, hogy ő a konyhába gyújt rá, tehát nem hozza be, mert engem annyira irritált ez az egész sztori. De ugye elkezdtem kamaszodni, serdülni, azt láttam, hogy ez milyen iszonyat menő rágyújtani. Úgyhogy akkor már azért volt egy ilyen sportolói karrierem elindult. De hát függetlenül azt gondoltam, hogy ez milyen tök jó, hogyha rágyújtok, már az menő. És akkor így kezdtem el cigizgetni, még csak a hétvégeken, amikor elmentünk valahova. És akkor 15 éves voltam, amikor először elmentem egy ilyen szalagavatóra, elhívtak az egyik barátom, és sose felejtem, hogy jó kis Petőfi csarnok klasszik. És akkor odaértem, akkor azt láttam, hogy már mindenki ilyen elég jól érzi magát. Mondták, hogy iszogatnak. Mondom, jó, én sem. Előtte még mit tudom, tudod, ahogy volt ezek régen. Szülők, kóstold meg ilyen a bor, meg minden, de nem az én világom. De hát akartam valahova tartozni, ezért az egyik sráccal elmentünk, vettünk pár üveg vodkát, így a társaságnak, és akkor bár az idő már így megszépíti, de hogy vagy az egész üveget egybe, tudod, vagy hát egybe, tehát ugye nagyon rövid időn belül, vagy a felét, vagy a háromnegyedét megittam. Következő kép, valami házi bulin fekszem a földön, ahol elvonszoltak, és akkor a többi vodkát megöntötték az akvárium, és akkor utána szívószállal itták a többiek. És akkor hogy próbáltam ezt így összetenni. Különösebben nem volt jó, de hozott egy ilyen más érzést az életem, illetve egy hovatartozást mindenféleképpen. Azért nem maradtam meg az alkoholnál, mert ami szerintem vonzó lett volna számomra benne, ez a szalonspritz, azt sose tudtam elérni. Tehát vagy úgy volt, hogy semmilyen nem volt, de ittam valamennyit, nem igazán esett jól, vagy nagyon berúgtam. Tehát pont azt, amit azt gondolom, hogy élvezhető lett volna belőle, azt nem tudtam így elkapni, azt a feelinget. És akkor az egyik sportoló barátomék voltak Franciaországban a csapatta, és onnan hozott füvet. 88-ba. És akkor egy páran, négyen, tettem két haverom, az egyik srácnak barátnő összeálltunk, és akkor szívtunk egy spanglit. Fogalmunk nem volt, hogy mi, de azért csak sikerült megcsinálni. Beszívtunk, elmentünk mi a klasszikus Vendiákba. Nagyon érdekes élmény volt. Akkor jött, tehát az első élményem mondjuk ezek voltak, hogy különnek éreztem magam, mert akkor fogalmuk nem volt az embereknek, hogy mi az is spangli. Nagyon jól éreztem magam, folyamatosan röhögtem, mint az állat, és nem volt ez a, tudod, se sok, se kevés, hanem pont oké volt. Persze egy ilyen órát lehettünk a szórakozó, hazamentünk, és a következő kép meg ugye a haveroméknak a spájzába ülök, és akkor a porcukrot kiskanállal leszem, mert annyira összefutott a nyál számba az édesen, édesszájú vagyok, és akkor így gondolva, emlékszem, hogy így ültem, vettem a kis hokevdin a porcukrot, és akkor igen, megtaláltam. Ez a mi nekem kell, ezt szeretném. És akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy akkor így el is dőlt, hogy én milyen irányba fogok elmenni. Bár ez nem ilyen tudatos volt, hanem inkább az volt, hogy amikor mondjuk így bulik voltak, tehát mint hétvégén azért általában volt, akkor azért arra törekedtünk már akkor így a barátaim, hogy inkább szívjunk. Tehát, hogy persze iszogattunk is, de inkább szívjunk. És utána még volt egy ilyen jó 4-5 éven keresztül egy ilyen önkeresésben voltam, és akkor tudod, a bakancsos punktól elkezdve a függönyhajú fortunás korszakig mindenbe belekóstoltam. És akkor persze, amikor volt ez a lealjasodunk és punkok vagyunk, akkor visszajött még a két lyukú a Moszkva téren, és isszuk a fröccsöt, de akkor is azért már inkább a spangli volt az én szerem. És akkor pár évvel később bejöttek a különböző cuccok, tehát főleg egyébként a trip, a speed, amik így bejöttek, de annyira egyébként nem lett annyira erősen hogy az életemben, de hát azért iszonyat jó volt trippezni, főleg mondom ez, hogy nekem az a közösségben, a spangliban is azt szerettem a legjobban, hogy többen együtt tök jól vagyunk. Ez tök jól hozta így a 90-es évek legelején a trip, hogy ugyanazt érezzük, és hogy de kurva jó boldogságban együtt lenni. És 92-ben elmentem a Tájföldre. Az unokatestvérem még úgy alakult, hogy az egyik osztálytársa volt a vietnámi nagykövetnek a fia. Tehát ő már 90-ben, akkor még ugye mindenki vakon volt itthon, ilyen szempontból, már voltak kint Vietnámban Tájföld, és akkor nagyon hamar elkezdtek, ők 5 éve idősebb, mint én, elkezdtek kijárogatni Tájföldre, és mondta, hogy de tök jó, menjek én is. És 18 évesen, amikor elvégeztem a középsúlyt, akkor elmentem velük 2 hónapra, ami azt gondolom, hogy így megpecsételt a sorsomat több szempontból, bár akkor persze ezt nem így éltem meg, sőt. Egy ilyen kis hátizsákkal mentem ki. érdekes volt, mert az egész úgy jött, hogy apám fizette. Az megint egy más sztori, azt gondolom, hogy volt ilyen bűntudata, hogy mondjuk hol nem volt ott a gyerekkoromban, és akkor egy ilyen kompenzáció egyik lépcsőfoka volt ez, és volt $2000-ra mentem ki 92-be, ami iszonyatos mennyiségű pénznek számított. És akkor páran, tehát 5 éve idősebb srácokkal páran kimentünk Tájföldre, 2 hónapra, mert annyi időre adták meg a vízumot, és ott találkoztam először a heroinnal, mint olyannal. Hát 18 éves srácnak, így Tájföld, Bangkok, meg fölmentünk az Aranyháromszögbe egy hétre, tehát hogy Laosz, Burma, ilyen motortúrán, föl ópiumot szívni, ilyen ópiumfalukba, tehát brutális volt. Azt hiszem, hogy már akkor is így durván elment az egóm, meg az, amit így gondoltam, hogy milyen kurva jó csávó vagyok, hogy mit tudom, akár speedezek, meg trippezek, meg szívogatok, meg minden. Hát ez még egy súlyosat dobott rajta abba az irányba, ami így utólag nem az egészséges irányba ment el. És úgy tulajdonképpen mondhatni, hogy 2 hónapig ott kint végig toltuk. Hát úgy éltünk, mint a királyok. Tényleg szó szerint fillérekbe került, minden fillérekbe került a heroin. A spanglét effektíve ingyen adták már így hozzá. Rövid nadrág, papucs, 150-es cross motor, folyamatosan beállva, tehát ez volt így az életünk, illetve ugye a rendes lányok, tehát hogy abba az irányba ment el, hogy vitt el, mutatta meg, ami már előtt is azt hittem magamról, hogy nagyon királycsáva vagyok, hát ez még azért törgetett rajtam egy durvát. És akkor, amikor már így hazajöttem, akkor aztán már végképp mondom, hogy fogalmatok nincs, hogy mi az élet. És az fontos egyébként, hogy ott kint tulajdonképpen majdnem 2 hónapig folyamatosan heroinoztunk. Hazajöttem, és nem tudtam, hogy mi az az elvonás. Tehát egy másodperce nem volt elvonásom. Tehát ugye kint az a jó kis fehér heroin volt, itthon meg ugye barna. Klasszik, folyatott út. És akkor az édesapám azt gondolta, hogy mégiscsak jó lenne, hogyha így ő már nem annyira tud, de azért hát, ha majd így úgymond az élet egy kicsit szorít a tökeimen, és akkor elintézte, hogy elmenjek katonának. És akkor el tudtam volna menni egyébként sport által Kaposvára, ugye MB2-be, de én mondtam, hogy kurva messze, hát akkor már az éjszaka volt az, ami így meghatározta az életemet. A sporton kívül egyébként nagyon érdekes, hogy akkor tökre még így működött a kettő együtt. És akkor az volt így a megállapodás kettőnk között, hogy jó, van, akkor elmegyek katonára, de akkor itt Pesten. Olyan kapcsolatai voltak, elintézte az itt Pesten, mondjuk, szuper, jött a behívó, az Ács utca, ugye ott a klasszik Hős utca mellett részen, és akkor teljesen meg voltam nyugodva, hogy akkor minden oké, mert az a hadtápszolgáltató központ volt, amit megtudjuk, hogy annál lazább hely nincs, amúgy is vendéglátós végzettségem van. Bevonulás előtti nap iszonyatosan beálltam, betrippeztem, amit hát képzelni, oda kellett menni itt a reggel 8-ra, és ha mentem be, akkor át egy ilyen nagy tagba szakadt pal, és mondta, hogy te jobbra, te balra nézte a kis papírodat. És akkor én elmentem az egyik oldalra, nem mondom, mert nagyon készen voltam, mint a matekházi. És egyszer csak azt tűnt föl, hogy ott, ahova én kerültem, ott az emberek ilyen kezes, lábas, komandós ruhában vannak. Ez 92-ben ilyen, tudod, nem is láttál az utcán ilyeneket. Biztos, hogy kik ezek, mi, hova kerültem. És akkor nagyjából hogy az első nap végére így azért kihozanottam, amikor szembesültem azzal, hogy egy Aulik Lajos rendész zászlóalja, ami régen Grósz Károly tömegoszlató komandó volt. körülnéztem, csak szabolcsiak. 70 szabolcsi volt, 8 Békés megyei, 4-en voltunk pestiek. Mindenki kétszer akkora volt, mint én. Ugye az volt a, hogy, hogyha bármi van, mondjuk, mint ami volt a Gyurcsánynál, akkor minket rendeltek volna ki tömegoszlatásra. Azonnal kerültem én ide. De hát akkor már késő volt. És akkor a nagy ötletből, hogy én majd itt leszek, és okitól kernézésre, hát ebből nem lett semmi, mivel hogy ilyen első lépcsős laktanya volt ugyanúgy, mint szolnoki komandósuk, folyamatosan harcászkodnom kellett. Tehát, hogy volt egy jó része is, de ugyanakkor meg besült az a dolog, hogy én onnan kijárok majd edzésre. És amikor először ki tudtam jönni, akkor elmentem, mert mondták, hogy már elindult a bajnokság, meg gyere vissza. És hát ez az egómnak nem tett túl jót, akkor azt mondtam, hogy akkor rohadjatok meg, hogy nem tudjátok értékelni az én tehetségemet, meg kvalitásomat, akkor ennyi. És akkor inkább akkor aztán végképp eldőtt, hogy elindultam így az éjszaka irányába. Bár ez nagyon nagy sebet ütött rajtam akkor, hogy nem mondta senki, hogy öcsém, semmi gond nincs, egy fél évig edzés, akkor utána ugyanott folytathatod abba, ahol abba hagytad, de hát nagyon meg voltam sértődve mindenkire az egész világra, és erre tök jó volt cuccozni. Úgyhogy elkezdtem cuccozni, ami a csövön kifér, és akkor belépett a heroin az életembe. Az itt mint a jó kis afgán török vonalról, ez a jó kis barna. Nagyon kevesen heroinoztak akkor még Magyarországon, tehát ilyen 92-93 körül. Nem volt annyira jellemző. Emlékszem, még a keletiben volt 4 arab, aki árult. Ez volt a felhozatal, tehát nem volt annyira. Volt egy így visszagondolva egy ilyen viszonyatosan jó része is, mert fogalma nem volt az embereknek, hogy mi az. Tehát az után a telefonfülkébe fóliáztam, ugye akkor még rengeteg telefonfülke volt, megvárták, míg elszívom, aki mögöttem volt, és utána ment be telefonálni, tehát nem az, hogy ráthívták a rendőrt. Volt egy ilyen rész is, de volt egy, amit ugye hozott a másik rész. Jó pár évig én nem szúrtam, ez a jó pár, ez a 2-3 között. És utána azért az egyik érdekes, hogy amikor először megszúrtak, akkor megszúrt az egyik barátom, és mellé tolta. Tehát egyáltalán nem éreztem semmit. És nem is éreztem egyébként, hogy ez kéne ez, hogy én most itt szúrogassam magam, mert ugyanolyan jó volt fóliázni is. Illetve benne van az még a sztori, hogy apámnak a második lépcsős ilyen kompenzációjába vett nekem egy sörözőt. És akkor volt ott egy társam, meg mit nem vett egy nagy BMW-t. És akkor aztán végképp azt gondoltam, hogy én vagyok a király. Úgyhogy fóliázgattam, ment a söröző, amiből termelte a pénzt, és akkor tök jól el voltam. És jó pár évig elment, ez a jó pár év, ez az egy-két évig így nem is nagyon volt ebbe probléma. Ez egy idő után azért ez nagyon hamar kiderült, mert az üzlettársam, ő is panglis volt, de heroinozni nem akar, de azt gondolta, hogy ez azért nem vezet jó punktra. Bár akkor még nem volt nagyon így benne, hogy tehát nem voltam gázos egyáltalán. De ilyen segítség szempontjából felhívta édesanyámat, és akkor mondta, hogy én heroin azom. Persze fogalmuk nem volt, hogy mi az. És aztán valahogy mégis úgy alakult, hogy el kellett adni az üzletet. És akkor eladtuk az üzletet, eladtam az üzletet, és akkor ugye nem volt folyamatos bevétel, amúgy, hogy fogtam, és akkor vérre és füsté vált ez az üzlet. De akkor utána még a család ilyen megmentősbe volt, és akkor elmentem egy bakcsomópont arra akut, ami akkor a aranybánya volt, hihetetlen mennyiségű pénzt kerestem. Akkor már elköltöztem a nagymamámhoz, mert akkor már voltak súrlódásaim a szüleimmel, ott meg aztán végképp azt tudtam csinálni, amit akartam, és volt rá, kattantam a szúrásra. Dolgoztam, viszont nem költöttem semmi másra, csak heroinra. Tehát ez ilyen 94-95 körül ilyen 200 ezer forintot megkerestem, de azt csak heroinra költöttem. És úgy, hogy elkezdtem akkor szúrni magam, úgyhogy az egy ilyen aranyvilág volt. Párhuzamosan én bekerültem akkor az ellátásba, tehát hogy például a Karolina úton, szerintem a csorbának én voltam az első ember, akkor jött oda dolgozni, meg voltam még a faházban, a Funknál, a Nyírőben, még, szerintem még előttem jött, elkezdtem magam szúrni. Tudod, ez a klasszikus, hogy bezágtak minket úgy, mint a börtönbe, és akkor reggel beadtak gyógyszert, meg este meg a kaját így beadták, de egy ilyen izével volt a rendes ajtó, de a ajtó kívül meg volt egy rács, amit irány csuktak, tudod. Nagyon morbid volt az egész. Na mindegy. És, de hát az, akkor az ellátás, tehát sehol nem volt. Tehát az ellátás az volt, emlékszem, amikor először a Nyírőben voltam, amikor hazamentem, hogy a centrum most nylon zacskolni gyógyszerrel mentem haza, mert így azt, tehát egy nagyon súlyos mennyiségű gyógyszert voltak, és amikor valójában azt mondták, hogy jó van, tudom, két hét után meggyógyultál, de itt van akkor, és akkor így elején tolták, hogy ez egy nem tudom, mennyiségű gyógyszert, akkor most akkor ezzel menjen, és hogyha van valami, akkor szedd be. Tehát, hogy de emlékszem, hogy ilyen nylon zacskolni brutálnál brutálisabb gyógyszerek, ilyen eunoptintól elkezdve mindenféle ilyen lórugásokkal mentem haza. Tehát, hogy tulajdonképpen onnan mindig ilyen visszajáró lettem én így a kórházi ellátásba, illetve a szakellátásba, de akkor az még nagyon gyerekcipőben volt, tehát még nem mondhatjuk Isten igazából ilyen ellátásnak, csak hogy valami volt, mert ugye felütötte magát a probléma. És így is kerültem egyébként ki ebből az aranybányából, mert nagyon érdekes volt, hogy szúrtam magam heroinnal, de többet pörögtem, mint ott bárki a kúton, tehát hogy jóval többet kerestem, mint más, és ez feltűnt nekik. Nem tudták hová tenni, tehát sose látták, hogy mondjuk én megszúrom magam, vagy ilyesmi, de azt látták, hogy ez a csávó reggel 6-tól este 6-ig egyszer áll meg délben, amikor bemegy húgyozni, persze nem csak húgyoztam, még egyszer betoltam magam, viszont itt tudom, hogy kerestek 100-120 ezeret, én meg 200 ezeret, hogy a tökönbe van ez. És nem tudták hova tenni, úgyhogy egy idő után nem tudták megindokolni, de így azt mondták, hogy akkor jöjjek el. És akkor jött egy másik része az életemnek, amikor azzal, hogy nagyon korán elkezdtem cuccozni ezáltal, nagyon jó kapcsolataim voltak. Úgyhogy még klasszikusan egy-két évig nem dílerkedtem, hanem ott szereztem valakit. Szereztem sok embernek, ami által én ugyanúgy fel tudtam magam tartani cucc által, hogy visszaküldöztem szüleimhez, és akkor onnan kezdve megkezdődött ez a mély repülés. Akkor már így volt, aki azt mondta, hogy figyelj ide, barátom, neked elvonásodon, és van problémád a cucca, mondtam, ti hülyék vagytok. Bár azért az érdekes volt, tudod, az elvonásban, amikor éppen ezért taknyom nyálam összefolyt, egyszer rázott a hideg és ömlött rólam a víz, beszúrtam magam és egyből meggyógyultam, ez egy nagyon érdekes dolog volt, de azért még az önbecsapás ott még mindig működött, hogy azért nem vagyok akkora cuccos. És nagyon érdekes, hogy 2-3 évvel később jött meg az érzésben, hogy már meg, de gázos vagyok, tehát full cuccos junkie vagyok. Tehát ez sokkal később jött meg, mint ahogy. Úgyhogy én úgy szoktam mondani, hogy nagyjából ez a 10 év heroinozásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy mondjuk ha meg lehetne úszni úgy, mint az első 2-3 év nekem volt, akkor szerintem az embereknek 3/4-e kipróbálná vagy használná. Mert annyit ad. Tehát iszonyat sokat adott. De utána ez a durván fölívelő rész után jött egy ilyen, amikor egy ilyen hosszú egyenes, amikor azért már jöttek a pofonok, meg a szar, meg nem tudod magad hova beszúrni, stb. Meg már nem annyira kedvelnek a barátaid, a családodról, már is beszéljünk, nem szívesen mozdulsz ki, stb. És utána meg, ahogy volt ez az egyenes, és volt ez a durván fölívelő, utána jött ez a durván leívelő. Tehát az, amikor de a zuhanás, amikor a bombát így dobják lefelé, és akkor nagyon gáz. Azt gondolom, hogy így végigjártam ezt az egészet, tehát amikor már kevés volt az, hogy én kiket ismerek, akkor csak el kellett menjek lopni. Akkor már utána előjött a jó kis fekin edikt hozzáállásom, és mindenki által, ugye ez olyan, hogy mint a felépülésben, a leépülésben is ugye egymást tanítottuk. Így kell csalni, így kell lopni, így húz le embert, úgy élő. Hol van olyan háza Budapesten, aminek van egy első bejárata, de egy másik kijárat, egy teljesen másik utcára visz. És sorolhatnám ezeket az igazi gusztustalan dolgokat, de hogy ezeket ugyanúgy megtanultam. És akkor durván elkezdtem így elmagányosodni. És tulajdonképpen ez volt számomra a legijesztőbb az, hogy hihetetlenül egyedül voltam. Tehát, hogy onnan indultam, hogy milyen tök jó együtt szívni. Sokan benne vagyunk egy feelingben, amit így kurva sokan érzünk együtt, és hogy a boldogságban. És akkor ehhez képest eljutottam oda, hogy egyedül próbálom otthon magam szúrogatni, ami néha 3-4 órás tortúra volt, mert ugye már a lábujjamtól a nyakamig mindent szétszúrogattam, úgyhogy nem nagyon tudtam beszúrni, bealva, stb. Ezt ismerjük ezt a sztorit. És hogy kurvára egyedül vagyok ebbe a történetbe. És először csak egy megállóval előbb szálltam le. A trolliról kommentem haza a cuccok, tehát már 2-vel. Tehát már volt, hogy 3, és onnan gyalogoltam, már paranoiám annyira elkezdett rá. Kaputelefon félre rak, telefont ugye nem felvesz, stb. Iszonyatosan egyedül lettem. De tudod, ez volt számomra a legijesztőbb, hogy kurvára egyedül maradtam ebbe az egész sztoriba. Lehet, hogy egyébként most is ez lenne a legnagyobb félelmem, ha megkérdeznéd, hogy mondjuk mitől tartanék a legjobban, hát ettől. Tehát, hogy azt mondom, a legborzalmasabb egyedül maradni, egyedül lenni. És tehát tényleg a utolsó évben kiraktak anyám, még akkor mindenféle junkie pecóknál, meg ilyen nőknél laktam, akik kiraktak az utcára, amikor elmentek dolgozni, akkor visszamehettem ilyen kegyelemből. Tehát az a korszak volt, amikor volt, hogy amúgy is, de volt egy képletesen, mondjuk fölköptem, és akkor aláálltam, hogy na öcsém, ez a legalja. Tehát ennél lejjebb már nem nagyon volt. Két okból az egyik ugye tényleg ez volt, hogy a tükörbe egyáltalán nem bírtam nézni, illetve a másik része meg az volt, hogy az borzalmas, amikor már azért használok, hogy ne legyen szar, nem azért, hogy jó legyen. És azt megélni, és ebbe szembesülni, és ezt bevallani, ez borzalmas. Tehát azért szúrogassam magam, hogy ne legyek szarul, az a legalja, azt gondolom. És akkor egy tök véletlen bekerült be, egyik barátommal bejött, barátom egyik ember, srác, aki együtt anyagoztam be, jöttem még a megállóba, a Szigony utcába. Nagyon durva flash volt. Tél volt, azért mentem egyébként csak be, mert akkor pont valami nővénél laktam, aki ugye mondtam, amikor dolgozott, kirakott. De mentem, és ott szembesültem olyan emberekkel, akiket tudtam, hogy anyagoztak régen, és úgy józanok voltak. Mert akikkel én elkezdtem anyagozni, vagy megdöglöttek, vagy anyagoztak. Tehát más nem volt. Olyan, hogy valaki ne anyagozzon, el sem tudtam képzelni, hogy van ilyen. És akkor, tehát ez már egy brutális flash volt. Utána a másik, hogy elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. Ezzel se tudtam mit kezdeni. A harmadik, tehát mindig volt például ebéd, adtak ebédet, nem kértek semmit. Mondom, mert meg itt valami nagyon nagy árulás van. Mit akarhatnak tőlem ezek az emberek? Mondom, ráadásul teljesen paranoid voltam már. És lassan így visszajött ez a régi feeling, így egy közösséghez tartozni. És nagyon-nagyon érdekes volt egy olyan közösséghez, sors közösséghez tartozni, mint amilyen vagyok én, és hogy ilyen jövök a magányosodásba, a teljes elmagányosodásba. És akkor elkezdtem bejárni a megállóba, egy idő után, amikor már így, már volt olyan, hogy akár így befelé is jöttek dolgok, akkor az egyik segítő mondta, hogy figyelj, de tök jó, hogy itt vagy, de hát azért egy súlyos függő vagy, úgyhogy hogy jó lenne, ha elmennék Komlóra, ugye megállóna Komlóval ez a kapcsolata. És előtte, már jó pár évvel előtte felvetődött az, hogy menjek én a terápiába, mondtam, hogy hülyék vagytok, te egy életemből nem létezik. Konkrétan órákra tudtam előre gondolkodni, ugye, ami kijön a cucc hatása, megint megszúrom magam, tehát csak ebbe voltam egy év, el sem tudtam képzelni. Úgyhogy mondjuk volt 5 év nagyjából az életemben, amit még most is van 4-6 élményem, de ezeket nem tudom sorrendbe rakni abból az 5 évből. Tehát még mai napig se. Ha úgy elképzelem, hogy egy évi valahol. Na mindegy, úgy voltam vele, hogy figyelj, de jelentkeztem Komlóra, lementem. Az volt bennem, hogy azt tökre nem tudtam, hogy mit akarok. Azt tudtam, hogy mit nem akarok, de ezt már nem kurvára nem akartam. Voltam 68 kiló herointól, kipotyogtak a fogaim, de undorodtam magamtól. Azt hitték, hogy durva hepám van, vagy valami, nem fehér voltam, hanem sárga. Tehát tényleg nagyon rottyom voltam. Szerintem nagyjából egy ilyen fél évem lehetett hátra, de ezt így most gondolom, csak így utólag. Nagyon-nagyon érdekes élmény kezdődött meg, amikor lementem Komlóra 2003. március 7-én. Emlékszem, megérkeztem, és egyből egy ilyen csoporton vettem részt, ahol az volt a téma, hogy akkor még koedukált volt az intézmény, az egyik fiú megcsókolt egy lányt. És már erről beszélgettünk másfél órán keresztül, és gondolkodtam, hogy hát most mi történik itt? Tehát, hogy tényleg jó helyre jöttem én ide? Na mindegy, és másfél után megkérdeztek, hogy én mit gondolok erről. És mondtam, hogy figyeljetek, az nem jó nektek, ha én elmondom, hogy mit gondolok erről. Nem is értem, hogy mi a tökömet csinálunk itt másfél órát egy helybe ülni, gondolhatod, mennyire ki voltam. És egy évet voltam Komlón, az életem legszebb egy éve volt, de a legnehezebb. Tehát az a munka, amit így ott bele kellett tegyek, és azt, hogy így a változásban benne lenni, hát hihetetlen nehéz volt különböző folyamatok révén. Tehát, hogy ezek a klasszik dolgok, tehát, hogy magától senki nem tud elfutni. Én előtte rendkívül jól csináltam ezt, hogyha volt egy probléma, abból hogy lépjek ki. Ezt megtanulni, hogy nem kilépni egy problémából. Elfogadni azt, hogy mondjuk milyennek látnak mások. Milyen jellemhibáim vannak, hogy kéne változnom. Tehát például ilyen példák, hogy azt mondják nekem, de én, hogy akkor tök jó lenne, hogy így minden vacsora után, így a vacsoránál választaná három embert magának, akikkel így beszélgetnél. Hogy hülyék vagytok, miért? Nem kell hozzá. De hogy annyira leszűkült a szókincsem az anyagozásom alatt, és csak ez a anyagos szleng volt, hogy egész egyszerűen utána visszavonulva szerintem nagyjából ilyen 100-150 szóba kimerült, amit így használtam. És hogy ilyenek, tehát hogy olyan feladat, amik egyáltalán nem. Sőt, hát azt gondolom, hogy folyamatosan azt éltem meg, hogy ezek szemetek, ki akarnak baszni, hanem állandóan szivatnak. Volt olyan feladat, amit pár évvel később esett le, hogy miért csináltam. Hihetetlen ereje volt a közösségnek, és ugye ez Miről kell tegnap is beszéltünk, ez az én anyahozom, de mi felépülünk. Baromi jól működött, baromi jól működik az, hogy egy függő, mondjuk egy 10-fős csoportba, a másik 8-at megvezeti, a 9-et tudja, hogy nem tudja, mert ugyanonnan jönne, onnan él. Tehát, hogy ott egy idő után ezek a körök bezárodnak, ugyanúgy az anyagozásba. De amikor rájössz, hogy itt nem akarod már ezeket, mert felesleges hazugságban lenned, mert itt mindenki tisztában van, senki nem harapja az dumádat, akkor azért így elkezd változni ez a dolog, és nagyon nehezen, ugye azért az egy hosszú anyag, tehát egy hosszú időszak volt az anyagozás nekem. Tehát az vált életelemmé. Tehát például, amikor azt mondjuk egy anyagosnak, hogy légy normális, akkor tulajdonképpen azt mondjuk neki, hogy anyagozzál, mert az anyagozás az a normális életmódja, ugye évtizedes használatokkal. Tehát, hogy ezek tök furcsa dolgok, tök érdekes dolgok, hogy tevődik össze akár egy felépülés. Baromi sokat dolgoztam magamon. Tehát, hogy például így utólag a Mihi mondta, hogy egy még ott is eléggé nehéz esetnek számítottam. És akkor beraktak ott egy olyan programba például, aminek az volt a neve, hogy agyhigiéné. Aminek egy abszolút ilyen, tehát például az egész közösségnek a pénzen állam volt. Nekem viszont nem lehetett pénzem. Hát amikor kimentünk mondjuk Pécsre gyűlésre, minden csütörtökön, akkor mindenkinek az indulásával kiosztottam a pénzét, nekem még nem volt egy forintom sem. Vagy akkor a szüleim mindig rajta voltam a csokin, küldték a nagy csokikat, akkor észrevették, hogy a szekrényből eszem a csokit, akkor utána, amikor megjött a csoki, azt úgy, ahogy volt, be kellett tolnom a közösséghez. És amikor kiraktak csokit, akkor tudtam enni. Tehát hogy rengeteg olyan dolog, ami, hát mondom, ezek szemetek. Tehát rám vannak állva, tudod, ezek a nagyon súlyos. Viszont elkezdtem változni. És jöttek a pozitív visszajelzések abban a kapcsolatban, hogy már nem az vagy, mint amikor jöttél. És akkor láttam, elkezdtem hízni, elkezdtem erősödni, teljesen másképpen gondolkodtam, már tudtam beszélni. Nagyon érdekes változásokon mentem keresztül. És akkor egy év után mondták azt, hogy jöjjek föl a félutasba, akkor volt még a Megállónak, meg a Leónak itt Pesten egy félutasnak. Beértek egy stáb, és akkor azt mondták, hogy úgy gondolják, hogy akkor én most jöjjek föl Pestre. Úgy, hogy én arra készültem, hogy én leszek a legidősebb terápiás. Ehelyett jöjjek föl Pestre. Teljesen, ugye, mint az agyhigiénében, teljesen csavartak rajtam mindig még egyet. Még egyet. És akkor mondtam, hogy oké, följövök, de hát miért kell nekem félutasban, mert nem metek az anyámhoz. Akkor sose fogom elfelejteni, mondtam én nekem, hogyha hazamész, megdög lesz. Iszonyatosan meg voltam rá sértődve, ahogy mondtad ilyet. Nekem az anyukámhoz. Aki még amikor kirakotta, kizárt a lakásba, akkor is a kis nejlonzacskóba odarakta a cégét meg a szendvicset. Tehát, hogy egy ilyen beteg kapcsolatban, persze akkor ezt azért nem láttam, de mondom, hogy nekem annál jobb, mint a Kánaánba visszamenni nincs. Persze utána megértettem, hogy miért mondta ezt. És akkor feljöttem a félutas lakásba, akkor összedolgoztam apám cégéből, és akkor utána mindig megmaradt a kapcsolatom a Megállóval, mert ugye amúgy is oda jött egy csoportra, amikor visszajárultam, és nagyon tetszett ez, amit akkor is csinálta Megálló. És akkor az akkori vezető megkérdezte, hogy nincs-e kedvem segítőként dolgozni. És akkor... Tehát megtiszteltetésnek is éreztem, meg ez a... Tudod, minél többet adsz, annál több marad. Elven keresztül azt gondoltam, hogy én tudok itt hasznos lenni. És akkor elkezdtem itt a Megállóba dolgozni a Szín utcába. És azóta jó sok év eltelt, és jó sok srác fordult itt meg nálunk. És tulajdonképpen most már leértem az életemnek az egyharmadát úgy, hogy felépülő függőnek vallom magam. Úgyhogy van egyharmada, amikor meg a legmacsukabb koszos heroin junkie voltam. Tehát, hogy eléggé nagy a kontraszt, mondjuk, hogy emlékszem, mentem a Damjanics utcába a cuccéra a trolin nyáron, rövid nadrágba, pólóba, iszonyatosan szarul, és annyira szarú voltam, hogy befostam. És akkor ugye ide kifolyta ide rövid nadrágomból végig a lábamon, de hát ez kevésbé érdekelt, mert azt hittem, hogy megdöglöm. Betoltam magam, amikor mentem visszafelé a trolin, akkor néztem, hogy milyen jól nézek ki, hogy így lefolyt, az így rá száradt a lábamra végig, ahogy így összefostam magam. Ahhoz képest most elég nagy a kontraszt, hogy mondjuk most hol vagyok. Tehát mondjuk van egy kislányom, tehát például ezt el sem tudtam képzelni, hogy nekem gyerekem, tudok érte felelősséget vállalni. És még tényleg rengeteg sok dolgot tudnék mondani, amit hozott a felépülés. Tehát például ilyen példáim is vannak, hogy nem tudom, hány éve volt, vagy hány hónapja voltam Komlón. Minden reggel elmentünk sétálni az erdőbe, és kertesek így, úristen, érzek szavokat. Érzem az erdőnek az illatát. Na, mi van? Körbenéztem, mondom, úristen, 18 féle zöldet láttam, vagy látok. Előtte volt egy féle zöld. Tehát, hogy elkezdtek úgy visszajönni olyan dolgok, olyan megélések, amik ugye abban a szűk világomban abszolút nem tudott lenni. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy a kontraszt, és én abban hiszek, hogy úgy működik, ahogy nekem is működött mondjuk így a nulladik lépés, amikor láttam olyat, hogy van olyan, akinek ebben nem kellett beledöglenie. És akkor persze, amikor már visszajöttem Pestre, és mondjuk visszamentem oda, voltam anyukám, amikor felmentem látogatni, vagy ilyesmi, és volt olyan szomszéd, aki beszállt a lépbe velem, előtte évekig nem szállt be, sőt nem is köszönt. És akkor elkezdtünk beszélgetni, akkor már azt hittem, hogy meghaltál. Ezt nem is tudom elmondani, hogy hányszor kaptam meg a miután Komlóról hazajöttem, hogy azt hittük már, hogy meghaltál. Ből az, hogy elkezdtek hitni felém, ez egy nagyon nagy élmény volt ez is például. Úgyhogy azt gondolom, hogy van egy ilyen felépülés modell, amiben bele lehet szállni, bele lehet köszönni. És tényleg így van. Azt a saját példámmal tudom mondani, hogy meg kell halni, hogy újjászületes.